műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Javában zajlik az Európa-bajnokság, és talán ez az a téma, amely jelenleg a legtöbb embert lázban tart. Hosszan lehetne arról beszélni, hogy a magyar válogatott hogyan esett ki, hogyan arról is, hogy ki lehet az esélyes arra, hogy győzelmet arasson július 14-én az EB döntőben. Viszont mindez nem ennek a műsornak a témája. Van viszont számos olyan tényező, ami összekapcsolja a labdarúgást és a technológiát, hiszen évek óta jelen vannak a fociban is a különféle eszközök, érzékelők, valamint egyéb megoldások, amelyek segítenek mind a játékosnak, mind pedig a játékvezetőknek. Ezekről beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk már a foci is digitális. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Kele János, közgazdász, újságíró, a 24.hu futball szakírója, az Itzer nevű podcast házigazdája, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mióta lehet arról beszélni, hogy jelen van a digitalizáció a labdarúgásban. Persze mérkőzéseket már régóta közvetítenek mind rádión, mind televízión keresztül, de ezeken túlmenően mikor jutottak be a pályára is, vagy éppen a pálya szélére a különböző digitális megoldások?
Ez a típusú digitalizáció, tehát ami már a játékba is beavatkozik, és a játék alakításában, a pályán hozott döntések kapcsán is beemeli a digitalizációt a futballba, az a 2010-es évek elejére tehető. Mint minden digitális forradalom vagy újítás, ami a futballt alapjaiban megváltoztatja, az egy hibás döntés, vagy egy nagy botrányokat kiváltó esethez köthető. És az a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon az Anglia-Németország 8-at döntőhöz köthető, amikor ugye 2-1-es állásnál az első fél idő végén az angol Frank Lampardnak volt egy lövése, ami a kapufán csattant, onnan lepattant a gólvonal környékére, és aztán a játékvezető nem ítélt gólt abból az esetből, miközben egyébként akár a lassításokból is, vagy szabadszabva is jól kivehető volt, hogy a labda a gólvonal mögé pattant, maradt a 2-1-es állás, aztán végül 4-1-re nyertek a németek, és az angol válogatott búcsúzott a tornától, és ezt követően alakult ki egy vita arról, hogy ezt a típusú hibát, hogy egy labda belül vagy kívül van a gólvonalon, áthaladta teljes terjedelmével a gólvonalon, avagy sem, ezt egyébként már digitális eszközökkel egészen jó pontossággal, sőt majd mondjam, tökéletes pontossággal ki lehetne szűrni, vagy meg lehetne ítélni, és akkor miért nem használja a labdarúgás ezeket az eszközöket, amik például a teniszben már rendelkezésre állnak, és ez volt a Rubikonnak az átlépése. Ebből a szempontból a következő 2014-es világbajnokságon már alkalmazták a gólvonal technológiát, és azóta ebben az utcában haladunk folyamatosan előre, ugye a videóbíró bevezetése az évtizednek a végén, vagy a 2020-as évtized elején, ugye attól függ, hogy mely bajnokságokról beszélünk, vagy mely nagy tornákról beszélünk, jelentett a következő nagy lépést, és az idei Európa-bajnokságon látjuk már azt, hogy igazából a félautomata lesrendszer is működik, a labdába épített csippel határozzák meg azt, hogy egy játékos hozzáérte a labdához, például kézzel, vagy nem ért hozzá kézzel a labdához. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy olyan utca, amiben bement a futball, és a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy ezekből az utcákból kitolatni az kevésbé reális.
Vegyük akkor sorra ezeket a technológiákat, és beszéljünk elsősorban a videóbíróról. Mióta használják, ugye 2010-es évek afrikai világbajnokság, és mire van ez, vagy miben segíti a játékmenetet elsősorban?
A VAR első próbája 2016-ban volt az Észak-Amerikai Labdarúgó Bajnokságban, az MLS. Ott hivatalosan 2018-ban vezették be, és aztán ugye a 2021-es év számít itt igazából perdöntőnek vagy sorsdöntőnek. Például 2021 óta már a magyar első osztályban is bevezették, a szlovák első osztályban, a környező országokat említsük, és igazából most már ott tart a labdarúgás, hogy 30 európai első osztályú bajnokságban használnak videóbírót, tehát nem csak arról van szó, hogy a nagy tornákon, a bajnokok ligájában, úgy a világbajnokságon vagy az Európa bajnokságon használják ezeket a technológiai eszközöket, hanem tényleg 30 darab európai első osztályú bajnokságban. Egy nagy kivételt, hogy említhetnék, azok a svédek például, akik idén is úgy szavaztak, hogy nem szeretnék a videóasszisztenst használni a mérkőzéseiken. Elsősorban ennek egyébként anyagi okai voltak, tehát egyszerűen túlságosan nagy költséget jelent a szövetség, meg a csapatok számára ennek a rendszernek a telepítése. Akkor ezzel is jutunk oda, hogy mi ez a rendszer, és egyébként mire használják. Ugye itt egy alapvetően egy nagyon kiterjedt kamerarendszerről van szó, ami a pályának minden pontját pásztázza. Gyakorlatilag nem történhet olyan a pályán, amit nem vesz fel valamely kamera. Általában több kameraállásból is rögzítenek mindenféle eseményt, minden szögből megvan minden történés, és aztán ezeket egy jó esetben a pálya melletti úgynevezett videószobában még másik három játékvezető pásztáz ezeket a kamerákat, és alapvetően a szabály az, hogy abban az esetben avatkozik be a videószoba, és a videószobában helyet foglaló játékvezetők, hogyha a játékvezető egyértelműen téves döntést hozott valamely nagy fontosságú eseményt tekintve. Ezek a nagy fontosságú események, ezek a gól, tehát hogy valami gól volt, vagy nem szabályos gól volt, vagy nem volt szabályos gól. A másik a piros lapok kérdése, tehát hogyha valahol elmarad egy kiállítás adott esetben, amit meg kellett volna ítélni a játékvezetőnek, de nem tette, akkor azt visszanézhetik videóval, vagy például az, hogy összekevert játékos, nem jó játékosnak adta esetleg a lapot, ugye ezeknél is ritkán ugyanne volt példa, még a labdarúgás legmagasabb szintjein is. Ilyen esetekben tud a VAR közbeavatkozni, tehát nem lehet minden szabálytalanságot visszanézni, nem lehet visszanézni olyat, hogy amiből a csapat a gólt szerezte, az előtte igazából nem is szöglet volt, hanem kirúgásnak kellett volna következni, ezeket nem kezeli a VAR, tehát ebben a szempontból nem tud tökéletes lenni, de amikor bevezették ezt a rendszert, akkor a labdarúgás szabályalkotó testületei, a versenyeket rendező szervezetek, mint a FIFA vagy az UEFA úgy voltak vele, hogy ne tördelje szét a játékot teljesen a VAR, ne teljen azzal a mérkőzés, hogy rengeteg adott esetben partikuláris esetet kell visszanézni a VAR-ral, szorítkozzunk azokra az esetekre, amelyek döntően és érdemben befolyásolják a mérkőzések végkimenetelét, és ezekben az esetekben is szorítkozzunk arra, ahol a pályán lévő játékvezető egyértelműen bizonyítható módon nem helyes döntést hozott. Ez ad okot sok vitára, mert ugye a labdarúgás az egy olyan speciális sport, ahol a szabályok egy része nem objektív. Ugye mindenki emlékszik, ha másról nem, akkor erről az Európa-bajnokságról, mondjuk a Magyarország-Németország mérkőzésről, hogy most Gündogan vajon föllökte-e Willy Orbánt vagy sem, annál bizonyos helyzetnél, amiben a német csapat megszerezte a vezetést azon a mérkőzésen. Ez nyilvánvalóan nem egy objektív szabály. Itt a játékvezető megítélésére van bízva, hogy egy testes elleni vagy vállal történő ütközést azt, hogy szabálytalannak minősít, vagy nem minősít szabálytalannak, és rengeteg ért vagy ellenért fogalmazható meg. De ilyen esetekben a videóbíró nem avatkozik be, és nem mondja azt a játékvezetőnek, hogy vizsgálja felül a döntését, hiszen nem objektív és nem egyértelműen definiálható az a hiba, amit elkövetett a játékvezető, vagy hiba, vagy nem. Nyilván azért fontos, hogy a pályán lévő játékvezetőnek az autoritását is védelmezik ezekben a helyzetekben. Mégiscsak ő van a pályán, ő kontaktál a játékosokkal, fontos, hogy neki ott a helyszínen a mérkőzés közben legyen tekintélye és legyen autoritása. Ugye még annyi talán, és akkor ezzel befejezem, hogy sok ligában kísérleteztek azzal kapcsolatban, hogy mi a jó alkalmazási módja a videóbírónak. Tehát voltak olyan ligák, ahol az olasz bajnokságban, amikor bevezették, rendszeresen mérkőzésenként nagyon-nagyon sokszor kihívták a játékvezetőt a monitorhoz. Van egy monitor, ugye a pálya szélén, a pálya mellett közvetlenül a kispadok között, ahol ki tud menni a játékvezető és vissza tud nézni jeleneteket. És az elején, amikor bevezették ezt a rendszert, akkor nagyon sokszor kihívták ide a játékvezetőt, ahol ő hosszú perceket adott esetben eltöltött egy-egy jelenetnek az elemzésével, mert ez nyilván rendkívül frusztrál a játékosoknak, vagy a stadionban helyet foglaló szurkolóknak, és ezért született aztán később az a döntés, hogy próbálják ezeknek a kihívásoknak a mértékét, volumenét a lehető legkisebb tartományban tartani, tehát hogy csak akkor jöjjön ki a játékvezető, tényleg nagyon muszáj, és ma már nagyjából azt látjuk akár ezen az Európa-bajnokságon is, amikor a játékvezetőt kihívja a VAR-szoba, ugye a videószoba azért, hogy nézze meg egy jelenetet, akkor az jó eséllyel fordítani fog a pályán hozott ítélete, hiszen azért hívják ki, mert egyértelmű és objektív bizonyíték van arra, hogy rosszul látta az adott szituációt, illetve általában fordul az ítélet. Ha pedig nem hívják ki a játékvezetőt, akkor az azt jelenti, hogy a videószobában nem látták egyértelmű tévedésnek.
Tehát, ha jól értem, nem a játékvezető igényli, vagy nem csak a játékvezető, a pályán lévő játékvezető igényelheti a VAR-t, hanem a videóbíró szobából is megmondhatják a játékvezetőnek, hogy itt egy hibás döntés volt, vagy egy hibás döntés lehetett, érdemes visszanézni a felvételt.
Igen, ez egy nagyon fontos kitétel, és köszönöm a kérdést. Tehát nem arról van szó, hogy a pályán lévő játékvezető önhatalmulag úgy dönt, hogy ő most inkább valamit szeretne mégiscsak megnézni, és pláne nem arról van szó, hogy a mérkőzésen résztvevő csapatoknak az edzői vagy a játékosai közül valakik akkor azt mondják és kezdeményezik, hogy nézzem vissza valamit a játékvezető. Kifejezetten van egy videós stáb, ahol szintén a játékvezető foglalnak helyet, egy videós szoba, akik minden ilyen vitás jelenetet visszanéznek. Ugye szokott ezen menni a vita, hogy azt miért nem nézték vissza, mindent visszanéznek. Ezen az Európa-bajnokságon is minden kiállítás esetet, ami mondom abba a kategóriába esik, hogy gól, potenciális kiállítás, vagy hasonló szituációk, tehát akik döntően befolyásolják a mérkőzés eredményét, mindent visszanéznek több kamerálásból a videóbíró szobában, és alapvetően a videószoba főnökének, tehát az ott helyett foglaló játékvezetőnek a felelősség és feladata az, hogyha egyértelműen objektíve bizonyítható játékvezetői tévedés történt, akkor ő értesítse erről a játékvezetőt, és hívja ki megnézni ezt az esetet. Viszont utána a döntést viszont már a pályán lévő játékvezetőnek kell meghoznia, hogy a videóbíró az mindig csak segít neki ebben, és soha nem veszi el tőle a döntésnek a jogát. És még egy érdekesség, ugye van ez az egyezményes jele a videóbírónak, az ugye a játékvezetők is használják, amikor egy ilyen monitort mutatnak a kezükkel a levegőben a játékvezetők, adott esetben ezt nagyon gyorsan átvették a játékosok is, amikor reklamálnak, akkor hirtelen elkezd mindenki ilyen videó monitorokat mutogatni a kezükkel a levegőben, hogy ezt bizony vissza kellene nézni a játékvezető sportásnak. A torna előtt a játékvezető bizottságnak a vezetője külön elmondta a csapatoknak, illetve a csapat kapitányoknak is, hogy aki ezt az egyezményes jelet mutogatja mérkőzések közben, és így próbálja presszionálni a játékvezetőt, az azonnal sárgalappal kell büntetni. Tehát ezt a típusú nyomásgyakorlást ezt próbálják elvenni a játékosoktól, és ezzel próbálják mederben tartani a videóbíró alkalmazását és használatát.
Lezárandó akkor a VAR-t. Nincs olyan lehetősége a pályán lévő játékvezetőnek, hogy nem él a digitalizáció nyújtotta mankóval, tehát egy vitás helyzetben nem nézi vissza a felvételt, és nem az alapján hozza meg végül a végső döntését.
Egyébként arra, hogy ezt ő visszautasítsa, én nem emlékszem példára. Talán a korai bevezetés esetében, amikor nem volt ennyire jól definiálva pontosan, mikor kell kimenni, milyen esetekben muszáj kimenni, és ugye említettem, hogy eleinte nagyon sokszor járkáltak ki a játékvezetők, azóta ezt nagyjából tisztába tették, és ezen az Európa Bajnokságon is mondom, ez az alapvető norma, hogy akkor hívják, hogyha tényleg egyértelműen baj van, de a döntés a játékvezető kezében van. Tehát előfordulhat ez egyébként a szabályok szerint, hogy a videó szoba kihívja a játékvezetőt a monitorhoz, megnézi újra azt a jelentet, amit megítélt a pályán, és bár egyébként a videószobában úgy vélték, hiszen ezért hívták ki, hogy egyértelműen tévedett, a játékvezető továbbra is dönthet, hogy helyben hagyja az ítéletét. Erre az idei Európa-bajnokságon nem volt még példa, szerintem azért nem, mert tényleg nagyon egyértelmű eseteknél hívják ki már a játékvezetőt, de az elméleti lehetőség adva van, szerintem az egy nagyon fontos normája a videóbíró használatának, hogy a döntés az mindig a pályán lévő játékvezető kezében van. Tehát nincs arról szó, hogy egy olyan entitás, egy olyan videós játékvezető, akit a játékosok, a szurkolók nem látnak a helyszínen, nem látnak a pályán, ő egyszerűen előbírálja a játékvezetőt. Ő segít neki, mankót ad neki, jelzi neki, hogyha szerint a tévedés történt, de a döntés az mindig a pályán lévő játékvezetői.
A videóbíró figyeli azt is, hogy berúgták-e a gólt, valóban gól volt-e az a lövés, de ebben nem felmerül az a kérdés, hogy erre napjainkban mi szükség van, amikor ott van, létezik és használják sok helyen az úgynevezett gólvonal technológiát.
Igen, valójában ez úgy néz ki, és ugye ez volt az első nagy technológiai újítás a futballban, ez a úgynevezett gólbíró technológia, vagy gólvonal technológia. Ugye említettem ezt a 2010-es esetet, ugye a 2014-es világbajnokságon debütált ez a technológiai újítás. Ez nagyjából hasonlatos a teniszben meglévő sólyomszem technológiához, több videókamerával is követik az eseményeket, és adott esetben jelez ugye a rendszer a játékvezetőnek akkor, amikor áthalad a labda a gólvonal. Ez a technológiai újítás odáig jutott, hogy a labdába épített chip segítségével a játékvezető karján lévő karóra az abban a pillanatban elkezd rezegni és jelezni, amikor a labda átjut a gólvonalon. Tehát ilyen szempontból ez igazából most már hiba biztos, tehát nem történhet olyan, hogy egy játékvezető nem vesz észre a jelzését mondjuk ennek a technológiának. Itt talán érdemes megemlíteni, hogy amikor ez a 2010-es hiba megtörtént, az első reakciója azért a nemzetközi labdarúgást irányító szervezeteknek nem az volt, hogy a technológiához nyúlnak, hanem ugye itt a 2012-es Európa-bajnokságon emlékezhetünk meg ezekből az időkből, hogy úgynevezett alapvonal játékvezetőket neveztek ki, akiknek az volt a dolguk, hogy az alapvonalon állva szinte csak és kizárólag azt figyeljék, hogy a labda áthalad-e a gólvonalon teljes terjedelmével, avagy nem. És itt a 2012-es EB-n volt egy nevezetes eset, az ukrán csapat akkor az angolok elleni mérkőzésen szerzett egy gólt, ami áthaladt a kamerafelvételek tanúsága szerint teljes terjedelmével a gólvonalon, mielőtt a levegőben kihúzta volna ezt egy angol játékos, és az ott helyet foglaló alapvonali játékvezető egyébként a magyar VAD 2 István, ugye Kassai Viktor és csapata vezette azt a mérkőzést, VAD 2 István volt az alapvonali játékvezető azon az oldalon, és nem vette észre, nem ítélte meg a gólt, és ezután a hiba után, ezzel az ukránok elbúcsúztak akkor az EB-től, ezután a hiba után döntöttek úgy a nemzetközi labdarúgást vezető szervezetek, hogy a technológiához fognak nyúlni, és ez a 14-es világbajnokságon debütált, és azóta is kifejezetten jól működik, és ezeket a típusú hibákat, tehát hogy a labda bent volt-e, vagy nem volt bent, teljes terjedelmével volt bent, vagy nem volt bent teljes terjedelmével, ezeket igazából teljesen eliminálni tudták a futballból.
De hogyan is állapítja ezt meg akkor a gólvonal technológia? technológia, hogy bent volt-e teljes terjedelmében a labda, rendben utána jelez a pályán lévő bírónak, de hogy vannak itt valami érzékelők, vagy úgy kell ezt elképzelni, most mondom laikusként, mint akár a filmekben látott lézervonalat?
Itt igazából a labdába épített chip a lényeg, és összeköttetésben van a játékvezető óráján lévő karórával, amit mondom, abban az esetben, amikor a labda áthalad a gólvonalon, akkor abban a pillanatban jelez a játékvezetőnek. Ez igazából a többi technológiához képest egyfajta csoda fegyvernek is tekintették, hiszen ez ugye alapvetően más egy picit, mint a teniszben az úgynevezett sólyomszem technika, ami ugye a kamera alapon működik, itt meg a labdába épített chip alapján működik ez a dolog, hogyha én jól értem, és igazából az a fontos ebben, hogy azonnal egy jelet küld a játékvezetőnek, azonnal egy ilyen fizikai érzékelését segítő jelet küld a játékvezetőnek, tehát nem nagyon lehet ezt elrontani. Ami fontos, hogy ugye ezt nem csak a gólvonalra lehet megcsinálni, hanem ugye bármelyik alapvonalra, tehát hogyha oldalt kimegy a labda, ugye szöglet, nem szöglet, stb. Ezeket viszont nem alkalmazzák a futballban. Tehát mondom, itt van egy ilyen arány kérdés, hogy mikre alkalmazzák, milyen döntések meghozottalára alkalmazzák a technológiai segítséget a futballban, és itt az a döntés született a nemzetközi szervezetek vezetőségében, hogy a mérkőzés sorsát kimenetelét alapvetően befolyásoló esetekre, és itt nyilván a gól az a legfontosabb dolog. Alapvetően az a mondás és az a cél, hogy a gól megítélése, ez egy objektív dolog a futballban, valami vagy gól, vagy nem gól, nincs olyan, hogy határeset, vagy szerintem gól, szerinted meg nem gól, ugye ezek objektív dolgok, ezeket szűrjék itt teljesen a játékból, és többé ne kelljen, vagy ne lehessen azon vitatkozni, hogy egy labda belül vagy kívül volt a gólvonalon.
Van egy másik vonal is, amin alkalmaznak egy félautomata megoldást, de még mielőtt eljutunk ide, maradjunk a gólvonalnál, ugyanis ezt nem alkalmazzák a spanyol bajnokságban. Persze tudom, hogy most Európa bajnokság van, de nem mehetünk el ezen kérdés mellett sem, mert ugye Spanyolországot foci nagyhatalomnak tartják, ők azzal védekeznek, hogy hát nincs pénz a gólvonal technológiára, azért véleményem szerint elég gyenge lábakon áll ez az érvelés. Miért nem használhatják a spanyolok ezt a technológiát, miért nem vezették ezt be?
Én úgy tudom, hogy ennek ott anyagi okai vannak, legalábbis a hivatalos magyarázatok és engedik meg nekünk, hogy levonják. Ugye a spanyol labdarúgó szövetség az utóbbi időben inkább a botrányoktól volt hangos, mint sem a tervszerű és normális működésről. Én nem tudom elképzelni, hogy ha nagyon szeretnék a spanyol labdarúgó szövetség vezetői, hogy legalább az első osztálybajnokságban legyen gólvonal technológia, akkor nem lehetne erre a pénzt megtalálni, mert azért tudjuk, hogy a spanyol bajnokság anyagi lehetőségei még a Premier League-ével nehezen összevethetők, és főleg az utóbbi években nehezen összevethetőek, de közben meg ugye ez a komolyan vehetőségét azért ennek a ligának csorbítja. És időről időre vannak olyan esetek, amikor nagy nyilvánosságot is kap az, hogy a spanyol bajnokságban még bizonyos rossz döntéseket meghoznak, ami más európai topligákban már elképzelhetetlen. De azért mondom, tehát ahogy a svédeknél is említettem, meg sok másik bajnokságban is azért zajlik arról egy viszonylag éles vita, hogy ezek a rendszerek, akár legyen az a videóbíró rendszer, akár legyen az a gólvonal technológia, tehát ezeknek a telepítési költségei, azok vajon megérik-e, vagy hozzák-e a másik oldalon azt a hasznot, ami miatt ez megéri. És persze ez már ilyen filozófiai mélységekben, magasságokba csapat át ez a diskurzus, hogy valóban úgy érzik-e mondjuk a videóbíró bevezetése óta szurkolók ezrei, tízezrei, százezrei, milliói, hogy igazságosabbá vált a játék. Érezhetik-e egyáltalán úgy, tehát van-e egyáltalán olyan a futballban, hogy objektív igazságosság érzet, vagy igazából a futball pont attól nagyon szép, és pont attól imádják ennyien, és a függői ennyien a világon, mert hogy az igazságosság, meg az igazságérzet az rendkívül relatív ebben a játékban, és bár vannak objektív szabálya is a szubjektívek mellett, de pusztán attól, hogy ezeket az objektív szabályokat betartjuk és betartatjuk, attól még nem biztos, hogy szurkolók milliói fogják úgy érezni, hogy igazságossá vált a játék. És ez egy fontos cél lenne, hiszen így lehet a tömegeket a futball mellett megtartani. Ez üzleti szempontból, érzelmi szempontból is fontos dolog, csak közben van egy jelentős bekerülési költsége ezeknek a technológiai rendszereknek, amiket vannak ligák, akik könnyebben gazdálkodnak, és vannak olyan ligák, amelyek adott esetben nehezebben, akár Közép-Kelet-Európában is, és hogyha ennek a másik oldalán nincs valami nagymértékű elfogadottság vagy érzelmi fundamentum, mondjuk a szurkolók oldaláról, hogy ők azt mondják, hogy ettől a játék jobb lett, és köszönjük szépen, akkor egyre többen fognak elgondolkodni azon, hogy hát vajon megéri azt a szekérderékű pénzt fizetni ezekre a technológiákra, ha igazából senki nem szereti őket.
És meglátása szerint, hogyha itt már szóba került az igazságosság, vagy objektív igazság a fociban, megtörtént ez a digitális technológiák bevezetése óta? Másrészt, hogyan értékeli ezt a közönség, a futballrajongók akár?
A futballrajongók rendkívül megosztottak ebben a témában. Szerintem azt a legelvakultabb technológia ellenesek sem tagadják, hogy a rossz döntéseknek, vagy a nyilvánvalóan hibás döntéseknek a száma jelentős mértékben csökkent az elmúlt időszakban. Csak hát emellett emellett meg azért van egy csomó olyan része is a futballnak, ami mondom kevésbé objektíven mérhető, és aminek meg a kezelésére nyilvánvalóan képtelen a technológia. Ugye az elején beszéltünk arról hosszabban, hogy itt azért elég tudatosan lett kialakítva annak a keretrendszere, hogy milyen döntések meghozatalára, milyen körülmények között alkalmazható egyáltalán mondjuk a technológiai segítség, legyen az videóbíró, legyen az gólvonal technológia, vagy legyen az mondjuk a félautomatales rendszer. Ez nyilván nem fed le mindent. Azt is mondtuk, hogy az edzők, a játékosok nem kérhetik, hogy akkor most itt ezen a ponton a videóbíró avatkozzon be, és egy nagyon egyszerűen belátható példát fog mondani. Egy játékosnak kapnia kellett volna a 30. percben egy sárga lapot a mérkőzésen, de ezt nem nézi vissza a videóbíró, hiszen nem piroslapos megmozdulás, vagy csak mondjuk egy sárga lapos megmozdulás. De hogyha ez a játékos a 65. percben is kap egy sárga lapot, akkor joggal reklamálhatnak emberek, hogy de hát már a 30-ban is kellett volna kapni a lapot, és lehet, hogyha egy edző által kérhető videóbírós challenge lehetőség van, akkor lehet, hogy az edzőt kikéri, megnézik, kap egy sárga lapot, és a második már neki a piros lapot jelenti, ami nyilván érdemben befolyásolja a mérkőzésnek a kimenetelét. Vagy hogy mondjuk az idejelbéről is mondjak egy példát, ugye Ausztria-Franciaország mérkőzésen a francia gól egy olyan támadásból született, amit megelőzően nem kirúgásnak kellett volna jönnie, hanem osztrák szögletnek, nem osztrák szöglet jött, hanem francia kirúgás, tévesen, és abból a francia támadásból a franciák rúgtak egy gólt. Nincs arra lehetőség a jelenlegi szabályrendszerben, hogy visszanézzék, akár még egy francia gól után is, hogy az azt megelőző akciót elindító játékhelyzetben jó játékvezetői döntés született-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy ezek kicsit erősíthetik azt az érzetet, hogy na hiába van videóbíró, meg technológiai segítség, minden hibás döntés azért nem tud kiszűrni ez a technológia sem. Én erre azzal szoktam kontrázni, hogy nem is ez a célja, hogy minden hibás döntést kiszűrjön. Annyit vállal ez a rendszer, és annyit vállaltak a bevezetésekor a nemzetközi labdarúgó szövetségek, meg szervezetek, hogy ezekben a jól meghatározott, meg jól definiált játékhelyzetekben, mint a gól, a piroslap, azokban az esetekben minimalizálják a hiba lehetőségét. De szerintem ez egy hosszabb vagy középtávon is fennálló kockázat, hogyha a labdarúgást követő tömegeknek egy nagy része nincsen meggyőzve arról, hogy ez jól működik és hasznos a sportnak, és szerintem nincsen meggyőzve erről, miközben ez rendkívül sokba kerül, akkor mi lesz ennek a hosszú távú sorsa?
Korábban ugye beszélgettünk a gólvonal technológiáról, de ott van még az úgynevezett félautomata lesvonal is. Na most már ez micsoda, hogyan kell elképzelni a működését, és mi szükség van rá a VAR mellett?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye a VAR bevezetésekor, és mondom, hogy itt kifejezetten az objektíven megítélhető futballszabályoknak a betartására és betartatására próbáltak törekedni a szabályalkotók, ugye ilyen típusú objektív szabálya les is, tehát minden ellenkező híresztelés ellentétben egy játékos vagy lesen van, vagy nincsen lesen, nincsen olyan, hogy majdnem lesen van, picit lesen van, vagy a les határon van, tehát ugye ez vagy les, vagy nem les. Na most a másik kérdés az, hogy ezt szabad szemmel pláne nagyon nehéz megítélni, hogy a labda elrugásának pillanat volt-e olyan testrésze a játékosnak, amelyel szabályosan gólt szerezhet, és ami egyébként közelebb volt a gólvonalhoz, mint az utolsó előtti védőjátékosnak az a testrésze, amivel szabályosan játékba avatkozhat, hogy a szabályt szabatosan idézzem. Ugye ezt szabad szemben nagyon nehéz eldönteni, de akár még úgy is nagyon nehéz eldönteni, ahogyan ezt elkezdték eleinte vizsgálni, hogy a kamera képeket megállítva a labda elrugásának pillanatában, és akkor elkezdtek mindenféle vonalakat húzni a képernyőre, és egyébként ezeknek a vonalaknak is van egy vastagsága, egyébként a kép megállítás is olyan, hogy hát most vagy pontosan abban a pillanatban állítottam meg a képet, amikor elrúgta a labdát, vagy egy tized másodperccel valójában később, akkor már nem ugyanoda kerülnek ezek a vonalak, és az ilyen 2-3-4-5-10 cm-es lesek megítélése az eléggé hektikussá vált, nem beszélve arról, hogy rengeteg időt vett igénybe, még ezeket a vonalakat behúzgálták a technológiai személyzet tagjai, és adott esetben az ember nézett egy közvetítést, azt látta, hogy most már 3 perce áll a játék, mindenféle vonalakat raknak egymással, láthattuk a képernyőn, hogy ezek a vonalak elkezdenek mozogni, és akkor vannak, akik azt gondolták, nyilván szurkolók, hogy hát addig mozgatják a vonalakat, míg ki nem jön az, amit én nem szeretnék látni, hát az biztosan azért, ha már csalnak a másik csapat szempontjából. Tehát pont ezt az igazságosság érzetet nem, hogy nem erősítette az a megoldás, hanem inkább még rombolta vagy erodálta. És nyilván erre válaszult, döntöttek úgy a nemzetközi labdarúgó szövetségekben, hogy ha van erre jobb technológia, akkor használjuk ezt a jobb technológiát. Ugye a stadion tetőszerkezetéről készít 12 kameraképeket ezen az Európa-bajnokságon, az már az előző világbajnokságon is így volt, korábban itt maximum tizet telepítettek, és a labdában is van egy chip, ami az elrugásnak, a labda elrugásnak a pillanatát 100 másodpercre pontosan meg tudja jelölni. Ugye korábban azért volt ez nehéz, mert akár nagy mozgásban, nagy sebességgel mozgásban élő futballisták játék helyzetét is kellett analizálni. Itt a hiba határ, vagy ez a játéktere, vagy holtere ennek a technológiának jóval kisebb, és tényleg arról van szó, láthatjuk, akik nézik a közvetítéseket, ugye ezt grafikailag hatásos képekkel is bemutatják a közvetítésekben, nagyon-nagyon minimális mértékű leseket is meg tud ítélni ez a labdában épített egy chip, amit kiegészítenek ezzel a kamerarendszerrel. Ugye ez a kamerarendszer külön figyeli a játékosoknak azokat a testrészeit, amik általában ilyenkor be tudnak lógni, ugye olyan testrészek, amikkel még szabályosan gólt lehet szerezni, lába, válla, feje, hasonló dolgok. És persze ott a vita most már inkább nem azon zajlik, hogy ez sok időbe telik, mert nem telik sok időbe, radikálisan lecsökkent az idő, amennyi időt meg lehet hozni ezt a döntést, meg tudja hozni ez a félautomata lesrendszer, és a pontossága is nagyon nagyot javult, inkább a vita azon van, hogy tényleg be kell lefújni azt a lest, ami 2 centis les volt, hogy ez mennyire összeegyeztethető a játék szellemiségével, a támadójátéknak a segítésével. Valóban előnyösebb játékhelyzetet jelent az, hogyha egy csatárnak a válla 2 centivel előrébb van, mint az utolsó előtti védőjátékos. Nyilván nem, de közben meg a labdarúgásnak ez a szabálya, ez meglehetősen objektív. Tehát ha valaki lesen van, akkor bizony lesen van, és hogyha a technológia most már ezeket a pici leseket is nagy pontossággal el tudja kapni, akkor az én megítélésem szerint a nagy baj nincsen azzal, hogy ezeket be is fújják.
Ezek voltak tehát akkor a technológia által megtámogatott vonalak a fociban, de hát van szenzor érzékelő a labdában is. Ezek milyen célt szolgálnak, mit lehet megállapítani ezen érzékelők segítségével, ezen érzékelők adataiból?
Legfontosabb az nyilván a videóbíró, vagy a játékvezető döntések minél magasabb minőségű biztosításának az erősegítése. Ilyenkor én azt gondolom, hogy pusztán azért, amiket szintén látunk a közvetítésben, hogy egy-egy lövés után ki lehessen írni, hogy hány kilométer per órával ment a labda, milyen fordulatszámon pörgött vagy forgott a levegőben, mekkora távolságot tett meg a labda a lövés hely és a gólvonal között. Ezek önmagában nem indokolnák ezeknek a labdába épített csipeknek a használatát, de nyilván a közvetítési élmény, a rendelkezésre álló adatoknak a mennyiségét, volumenét nyilván ez jelentősen kitágítják. Például, de hogy ugyanígy, hogyha már a digitalizációnál vagy a technológiánál tartunk, biztos, hogy sokan látták, hogy viselik, majdnem a játékosok mindegyike viseli ezt a bizonyos kis mellényt, ami igazából az ő mozgásuknak a monitorozására van rajtuk. Ha leveszik a meszt, akkor látszik, hogy neki van egy ilyen kis mellény a felsőtestén. Ezzel követik az ő mozgásadataikat, az intenzitást tudják ezzel mérni, a sebességet tudják mérni, nem csak az, hogy mennyit futott, de azt is, hogy hány intenzív sprintje volt. Az elemzők tudják használni azt is, mondjuk hőtérképeknek az elképzítésére, hogy melyik játékos a pálya melyik pontján vette fel a labdát, hogyan mozgott labda nélkül, mekkora területeket játszott be, mekkora területeket védett például labda nélkül, és így tovább, és így tovább. Tehát a digitalizáció egyrészt jelen van a futballban a szabályok betartása és betartatása érdekében, másfelől pedig jelen van a technológia és a digitalizáció az adatgyűjtés szempontjából, tehát hogy különféle elemzők, edzői stábok minél több mérkőzés adathoz férjenek hozzá, és aztán ezeket az adatokat felhasználva tudjanak jobb döntéseket hozni, jobb taktikákat kidolgozni, egyszerűen jobban érteni és elemezni a játékot.
Itt a labda esetében ugye rúgják a labdát, neki csapódik a kapufának, stb. Nem félő az, hogy mérkőzés közben akkor esetlegesen meghibásodnak ezek az érzékelők, ami benne van a labdában?
Ilyenre még nem volt példa, amennyire most visszatudok emlékezni, de nyilván ezért fontos, hogy mielőtt bármilyen ilyen technológiát bevezetnek, és pláne a labdarúgás legnagyobb színpadán legyen az egy Európa-bajnokság vagy világbajnokság, általában utánpótlás tornákon, kisebb bajnokságokban szokták tesztelni ezeket a megoldásokat, és ugye eleve mire eljut odáig egy ilyen technológiai megoldás, hogy egyáltalán teszteljék, valamilyen tételbíró versenysorozatban legyen az akár valamilyen nemzeti bajnokság, vagy akármilyen mondjuk utánpótlás nemzetközi torna, azelőtt tehát rengeteg ilyen típusú teszten végig kell menni ezeknek a technológiai megoldásoknak, és hát rengeteg olyan esetről tudunk, amikor különféle feltalálók, különféle mérnököknek a nagyon hasonló célt szolgáló eszközei ezeken a teszteken valójában elbuktak. Tehát itt egy nagyon magas megbízhatósági értéket kell tudni teljesíteni ahhoz, hogy egyáltalán fölmerüljön annak lehetősége, hogy tesztelik ezeket a megoldásokat kisebb színpadokon, és a tapasztalat azt mutatja, hogy amikor eljutnak ezek a megoldások odáig, hogy egy világbajnokságon, egy Európa-bajnokságon, egy bajnokok ligája döntőn már használják őket, addigra igazából a működési hatékonyságuk az a 99,99%-ot is talán meghaladja.
Kele János közgazdász újságíróval, a 24.hu futball szakírójával, az Itzer nevű podcast házigazdájával beszélgetünk a mai digitális világban, és témánk a futballban is megjelenő digitalizáció. Szó volt itt már videóbíróról, gólvonal és lesvonal technológiáról, illetve a labdába épített érzékelőkről is. De még beszélni kell arról is továbbá, hogy mérkőzés közben vannak olyan akár viselhető digitális eszközök a játékosokon, amelyek az ő állapotukat, életjeleiket hivatottak követni?
Abszolút igen, van ez a bizonyos mellény, ami minden játékoson rajta van, és ennek az elsődleges funkciója vagy feladata az nyilván az, hogy a mozgásadataikat összegyűjtse és mérhetővé tegye egy adott mérkőzés során, tehát lássák azt az elemzők, hogy milyen teljesítményt adtak le, mennyi intenzív futásuk volt, mennyi sprintjük volt, hol helyezkedtek el a pályán. Ugye az úgynevezett tracking data, ami ugye a futballban nagyon fontos, hiszen a labdás eseményeket könnyű mérni. Ott általában leültetnek valakit egy monitor elé és húzogatja a strigulákat, hogy kinek hány passza van, abból mennyi pontos, hány szerelése van, abból hány szó marad a csapatánál a labda, hány lövése van, egy kapusnak hány védése van, ezek a megszámlálható dolgok. Ezeket úgy hívja a szakirodalom, hogy event data, tehát valami esemény adatpont, amikor történik valami, de ugye egy játékosnál átlagosan egy 90 perces futballmérkőzés alatt mondjuk 3 percig van a labda, és akkor lehet, hogy sokat mondtam, és ez már egy nagyon jó játékos, a maradék 87 percben ő labda nélkül mozog, és hát nyilván fontos kérdések is akkor dőlnek el, hogy ő labda nélkül mit csinál, hol áll, miért pont ott áll, milyen intenzitással mozog be mondjuk az üres területekbe. Szóval ez a tracking data, vagy mozgásadat, amit ilyenkor összegyűjtenek a játékosokra, az elemzőknek a munkáját nagyban segíti, jobban értik a játékosoknak a viselkedését, és jobban is tudják ezt analizálni, és ezt egy úgynevezett mellénye, gyakorlatilag nyomkövetőt viselnek, ami persze sok mindent mér a pulzustól kezdve, egyébként adott esetben az ilyen élettani adatokon át, a mozgások sebességét, irányát és hasonló dolgokat is. Ezek vannak, és nyilván ezek ebben az esetben arra is alkalmasak, hogy ilyen élettani adatokat vizsgáljanak. Szerencsére kevés alkalma van szükség arra, és hál' Istennek lekopogva ezen az EB-n is talán egy esetet kivéve, amikor ugye éppen Varga Barnabással történt, ez a nagyon szerencsétlen és ijesztő ütközés a Skót 16-oson belül, amikor egy pillanatra nagyon-nagyon sokan megijedtünk, de hogy igazából ez azért ritka, és mondom, főleg ezeknek az eszközöknek a használata inkább az elemzést segítő oldalról fontos jelenleg a labdarúgásban.
Ritka, hogy az élettani funkciókat komolyabban kelljen elemezni akkor ezzel a mellénnyel, de segíthet egyes esetekben a megelőzésben, tehát segíthet abban, hogy ha azt látják a nem látszó emberek a csapatnál, hogy valami baj van az egyik játékossal, infarktus gyanút teszem azt, akkor lehívják a pályáról és nyújtsanak neki egészségügyi ellátást?
Arra egyébként kifejezetten jó ez a technológiai megoldás, hogy ezt valaki élőben követ, és a legtöbb stábban vannak róla olyan emberek, akik élőben követik a visszaküldött adatokat, és a klub futballban meg aztán pláne most már valós időben tudják ezeket az adatokat mérni, és nyilván lehet arra következtetni, ki az, aki elfáradt, ki az, akinek a adott esetben a pulzusa már nagyon magas, és valószínűleg nem az ideális tartományban mozog, mondjuk mérkőzésen eltelt időhöz viszonyítva, és akkor megelőzendő az elfáradást, megelőzendő a komolyabb kimerültséget, vagy esetleg a nagyobb problémákat, hogyha erről van szó, akkor le lehet őt cserélni. Úgyhogy itt igazából összeér a futballon belül meglévő nagyon nagy igény és nagyon nagy ösztön az analizálásra, hogy minél több szeletét és dimenzióját a játéknak tudjuk mérhetővé, objektíven mérhetővé és megítélhetővé tenni, összeér az, ami a játékosok biztonságát is célozza, tehát hogy ne történhessen olyan, mint ami például a legutóbbi Európa bajnokságon szegény Christian Eriksennel, aki összeesett a pályán, és hát nagyon sokáig aggódtunk az életéért is, sajnálatos módon. Szóval minél inkább látjuk a játékosoknak az élettani adatait, minél jobban valós időben tudjuk ezeket fölmenni, annál nagyobb az esélye szerintem a megelőzésnek is, bár ugye sajnos a hirtelen szívmegállás esetében ezeket azért nehezebb előre jelezni, és sajnos ilyen esetek minden elővigyázatosságtól és óvatosságtól függetlenül olykor-olykor nagyon ritkán megtörténhetnek.
Térjünk rá arra, hogy nem csak a mérkőzés közben, hanem az edzések alkalmával is használnak már digitális eszközöket, megoldásokat. És a műsorra való készülés közben találkoztam azzal, hogy drónokat is használnak arra, hogy rögzítsék az edzéseket, nyilván a mérkőzéseket is. Mit tud hozzáadni egy magaslati kép az elemzéshez, a fejlődéshez, egy sima földi kameraképéhez képest? Miért jó drónokkal is nyomon követni ezeket a folyamatokat?
Szerintem itt a döntő szempont az elemzés oldaláról nézve az, hogy egyszerre látunk minden játékost a pályán. Ha valaki néz mérkőzéseket, és nyilván közvetítés képet szokta ilyenkor általában megkapni, akkor hát lát valamennyi játékost a képen. Egyébként, ha visszatekintünk 30-40-50 évvel ezelőtti felvételekre, akkor nagyon látványos, hogy mennyivel tágabb ma a kameraképp már a közvetítésben is, mint korábban. Régebben azért nagyon közelről, olykor csak a labdás játékost láttuk meg a közvetlen környezetét, ma ez már sokkal tágabb a fókuszunk, meg a rálátásunk is, szinte szimbolikusan, de azért, hogyha valaki elemzéssel foglalkozik mondjuk egy csapat mellett, annak nagyon fontos tud lenni, hogy egyszerre lássa az egész pályát, egyszerre lássa az összes játékost, minden játékos helyezkedését, és ezt meg is tudja mutatni mondjuk adott esetben a csapat játékosainak. Sokkal látványosabb vizualizációk készíthetők így, sokkal jobban, sokkal látványosabban látszik ezeken a képeken, hogy mekkora terület van mondjuk az ellenfél csapat, vagy a saját csapatunk a védekezése mögött, a csapat részei között, hogy mondjuk egy átlós négyes láncvédekezésben tényleg átlósan állnak a játékosok, ki az, aki belóg akár csak fél méterrel, 30 centivel, ami ezen a szinten már, ahol az Európa bajnokságon részvevő csapatok vannak, egy 30 centis helyezkedési hiba, az már egy komoly helyezkedési hiba, azt a legmagasabb szinten lévő játékosok simán ki tudják használni, és mindenképp segíti azt, hogy egy felülnézeti képből minden játékost egyszerre látunk, és a pálya egész területét egyszerre látjuk.
És szintén az edzések kapcsán merül fel az is, hogy például a Forma 1-ben a pilóták szimulátoron is gyakorolnak, hiszen az könnyebben elérhető, mint például egy versenypálya. De ugyanez megvan a fociban is, ott vannak a virtuális és kiterjesztett valóságot használó játékok. Ez miben segít egy játékosnak? Kérdezem ezt azért is, mert a foci egy csapatsport, tehát rendben, hogy gyakorolunk egyedül, de miért is jó ez? Mert azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy a csapat minden tagja becsatlakozik ugyanabba a játékba, de persze lehet, hogy én tévedek.
Azt gondolom, hogy ezek a futball szimulációs játékok, ezek maguk dinamikájában, a maguk játékélményében egyébként rendkívül élvezetesek tudnak lenni, de jelentősen különböznek azért attól a futballt, ami a pályán zajlik. Tehát más típusú játékezetek fordulnak egy ilyen játékban, egy ilyen konzolos játékban, más hogyan viselkednek a játékosok, más egy kicsit a mozgás dinamika, a csapat dinamika. Ilyen módon ez kevésbé alkalmas arra, hogy a játékosok a valós taktikai feladatokat, esetleg helyzeteket gyakorolják ezzel. Ugyanakkor az egyéni képzés, a játékosok egyéni képzése szempontjából a technológiának, meg a digitalizációnak nagy szerepe van, és rengeteg olyan eszköz van már, ami segíti a játékosoknak, adott esetben például a döntéshozatali képességeiknek a fejlődését. Most, hogy csak egy példát említsek, ugye egy olyan típusú ketrec létezik, vagy egy ilyen technológiai eszköz, ahol felvillanak bizonyos lámpák, ugye fontosan adja a labdát a játékosnak ez a ketrec, kicsit, amit az adolgatógép a teniszben, adja a labdát, és akkor különböző a falon lévő bizonyos szektorokban fölvillan fény, és oda kell tovább passzolni, vagy éppen föllőni a labdát. Ez ugye azban segít egy játékosnak, hogy fontosan fönt legyen a feje, pásztázza a környezetét, szkenneljen, ahogy ezt hívják a futball szakmában, érezze a környezetét, adott esetben már a periférikus látásából föl tudjon ismerni jeleket, szituációkat, területeket, és ne azzal kelljen bíbelődnie, hogy először lenéz a labdára, amikor átveszi, utána fordul, és majd csak utána néz meg, hogy hova tud passzolni, mert ennyi idő ezen a szinten már nincsen. És ezt mondom, ez csak az egyéni képzésre vonatkozik, hiszen akkor nyilván csapatjáték, és az igazán fontos dolgok azok általában a csapatszerkezet, csapatdinamika kapcsán dőlnek el, de nagyon fontos, hogy a játékosnak minél több érintése legyen a labdán, nyilván minél fogékonyabb korban teszi ezt meg, tehát 6, 8, 10, 12 éves kora előtt annál jobb, de adott esetben felnőtt játékosoknak a játékán is rengeteget tud emelni az, hogyha ők a csapatuknál elvégzett edzésmunka mellett plusz érintésekhez jutnak azzal, hogy mondjuk egy ilyen technológiai szerkezetben, vagy egy ilyen egyéni képzésen ők még vesznek maguknak órákat, ezt úgy kell elképzelni, hogy bejelentkeznek egy egyéni képzőhöz, kifizetik ennek az órának az árát, és akkor lesz 500-600 plusz érintésük, ami nagyban segíti az ő játékoknak a hatékonyságát, és minden ellentétes véleménnyel szemben ez a döntéshozatali képesség, ezek a kognitív képességek, még hogyha nyilván más határok között is, mint mondjuk gyerekkorban, de fejleszthetőek akár felnőtt korban is, és ebben rendkívül sokat segít a digitalizáció meg a technológia.
A digitalizáció esetében ne felejtsük el a szurkolókat sem, mert hogy most arra gondolok, hogy akik nem jutnak el mérkőzésekre, nincsenek ott a stadionok lelátóin, azok is tudják élvezni, hála a digitális világnak, ugyanis lehet az okostelefonunkon keresztül élőben követni a mérkőzést, film, audiovizuális tartalom formájában, lehet percről percre tudósításokat olvasni, lehet meccsközbeni élő elemzésekkel találkozni, és még hosszan lehetne sorolni. Mennyivel növelik ezek a szurkolói élményt, ezek a digitális megoldások?
Szerintem nagyon fontos feladata van, vagy nagyon fontos szerepe van a futball népszerűségében. Hogyha picit visszamegyünk a történelemben, és a futball mögötti sikereknek az okait próbáljuk feltárni, akkor ebben az egyik legfontosabb az, hogy a kezdet-kezdetén, amikor a labdarúgás elterjedt, akkor a rádió az egy olyan telekommunikációs közvetítő eszköz volt, ami tökéletesen alkalmas volt arra, hogy a futball dinamikáját, drámáját, katarzisait közvetítse. Könnyű belátni, hogy más sportágakat, legyen az kosárlabda, kézlabda, ahol sokkal több akció van, és kevésbé szól arról maga a sport, hogy várunk valami kis valószínűséggel bekövetkező eseménynek a megtörténésére, mint amilyen a futballban a gól, ahol egyébként ebből megszámlálható mennyiségű van, és egy vagy kettő is el tudja dönteni a végső sorsát egy mérkőzésnek, arra tökéletesen alkalmas volt a rádió. A későbbiekben, amikor a rádió visszaszorult, és jött a televízió, akkor a futball tudott alkalmazkodni a televíziónak az iparág befolyásoló erejéhez is, és igazából egy televíziós szórakoztatóipari termékké vált. Gondoljunk az angol bajnokságra, a Premier League-re, gondoljunk a bajnokok ligájára, vagy egyébként a futball világbajnokságra magára. ami hát ma már egyrészt sportesemény, másrészt pedig egy tényleg globálisan értékes televíziós szórakoztatóipari termék. És az igazán nagy kérdés most a futball közel jövőjével, vagy középtávoli jövőjével kapcsolatban, hogy az újabb technológiai ugrás, tehát a közösségi média térhódítását, a különféle újabb digitalizációs csatornáknak az elterjedését hogyan tudja kihasználni, vagy a maga javára fordítani. És ebben szerintem hatalmas szerepe van, vagy hatalmas jelentősége van annak, hogy elérjen olyan generációkat is, olyan fogyasztói csoportokat is, akik ma már kevéssé ülnek mondjuk 90 percet a tévé előtt, hanem az ő figyelmük rövidebb ideig tud koncentrált lenni, mondjuk egy TikTok videó erejéig tud koncentrált lenni, egy YouTube videó erejéig tud koncentrált lenni, és hogy milyen olyan tartalmakat tudnak gyártani a futballklubok, a futballcsapatok, a nemzetközi szövetségek, amelyek ebben a pici sűrűségben, vagy ebben a pici időtartamban, a nagy sűrűségben meg tudják mutatni a futball szépségeit. És szerintem ez egy fontos kihívás a labdarúgás előtt, hogy itt a jogokkal ki hogyan sáfárkodik, mit hol lehet megmutatni, ez egy érdekes kérdés. És itt csatolnék vissza a konzolos játékok, meg a számítógépes játékok világára. Nagyon nagy jelentőség van annak, hogy az a generáció, amelyik kevésbé néz már tévét, és kevésbé néz végig pláne egy 90 perces futballmérkőzést, ami lehet, hogy az ő ingerküszöbével mérve unalmas is, egy picit meg lassú is, meg kevés benne a történés, kevéssé stimulálja az ő ingereit, vagy csak nagyon ritkán, és azért aztán elveszíti a fókuszát és a figyelmét, tud játszani ilyen konzolos meg számítógépes játékokkal, ott megismeri azokat a játékosokat, és ugye azokkal a nevekkel játszik, akik valójában a futballvilágban is dominálnak, és ilyen módon tud kötődni ehhez a sporthoz. Ezért van nagy fontossága annak, hogy ki gyártja ezeket a játékokat, milyen jogokat vesz meg, milyen játékosok szerepelnek ezekben a játékokban, milyen klubok szerepelnek benne, mert ez egy újabb csatornája tud lenni a kötődésnek, azon túl, hogy valaki megnéz egy mérkőzést, mert ebből a fiatal generációban egyre kevesebben vannak azok, akik végig is néznek egy futballmérkőzést valóban.
Meglátása szerint akkor a közösségi média és az itt megjelenő akár rövid videók, akár tényleg egy-két soros bejegyzések, posztok segíthetnek abban, hogy a futball még népszerűbb legyen, hogy még több emberhez eljusson, és esetleg egy-egy ilyen rövid tartalom után belenézzenek, vagy éppen megnézzenek egy teljes mérkőzést.
Szerintem igen, és ez is egy olyan út, ami nagyjából nem is választható, tehát hogy most már van egy szabad szemmel is jól látható potenciális fogyasztói csoport, ami kizárólag ilyen tartalmakat fogyaszt. Arról van vita az iparágban, hogy ez mennyire a fizetőképes fogyasztói csoport, vagy mekkora vásárló ereje ennek a fogyasztói csoportnak, ők azért jellemzően fiatalok, tehát nem biztos, hogy belőlük lesznek az előfizetői azoknak a televíziós platformoknak, akik egyébként mondjuk adják a nagy bajnokságoknak a mérkőzéseit Nyugat-Európában feltétlenül, tehát ezek általában előfizetéses csatornák, és arra azt nem a 10 éves korosztály fizet elő, de hogyha azt szeretnék a futballipart irányítók, hogy ezekből a ma 10 évesekből majd 20-30 évesen előfizetők legyenek, és hasonló méretű televíziós szerződéseket lehessen kötni a ligákkal, mint most, akkor fontos, hogy hozzájuk is szóljanak, és hozzájuk is beszéljenek, és szerintem ezek alkalmasak rá, tehát akár a gólösszefoglalók, akár egy-egy cselnek, egy-egy pontos jelenetnek a kiemelése, az, hogy erről mondjuk meghatározó influencerei ennek a digitális világnak beszéljenek, ezeket megosszák, kommentálják, az mind-mind segíti ennek a terjedését és annak a fenntartását, hogy ez valamilyen módon a köztudatban maradjon, mert sokszor és sokan elfelejtik, hogy az, hogy a futball egy ilyen globális jelenség, ami tényleg milliókat, 10 milliókat, 100 milliókat tart lázban, az mondjuk az elmúlt 70-80-100 évnek a terméke, semmilyen garancia nincsen arra, hogy a következő 100 évben ez majd mindig így fog maradni, semmilyen garancia nincsen, hogy a következő generációnak vagy generációknak is a futball lesz a játéka, lehet, hogy más lesz az ő játékuk, és lehet, hogy valami olyan, amit ma még nem is ismerünk, vagy amiről elképzelni sem tudjuk, semmit nem szabad ilyen adottságnak venni. Korábban lehet, hogy 150 évvel ezelőtt szintén nevetségbe hajló beszélgetések tárgya lett volna, hogy egy futball nevű játék majd ekkora nézettséget és ilyen globális jelentőséget meg súlyt tud kivívni magának, akár gazdasági súlyt is egyébként. Ma mégis ez a valóság, szóval szerintem nem árt, hogyha ebből a szempontból óvatosak vagyunk, és ha innen nézem a problémát, akkor nyilván megspórolhatna, hogy ezeken a digitális platformokon, közösségi platformokon téma legyen a futball, hogy a súlyának megfelelően jelenjen meg a futball, és ebből a szempontból igazából az már a jövő zenéje, hogy ez vajon abba az irányba vissza, hogy tényleg meg fognak nézni emberek 90 perces mérkőzéseket, ezért mondjuk pénzt adnak és előfizetnek, vagy éppen abban az irányba vissza bennünket, hogy meg kell változtatni a futball szabályait, és lehet, hogy hozzá kell nyúlni ahhoz, hogy ez 90 percig tart, lehet, hogy hozzá kell nyúlni ahhoz, hogy ez mekkora területen játszák. Szerintem semmit nem érdemes úgy kezelni, hogy az kőbe van vésve, mert hogyha van sport a világon, ami a permanens evolúció és a folyamatos változás egyik szimbóluma, persze nem feltétlenül a szabályaiban, de mondjuk a környezethez való alkalmazkodásában mindenképp, az a futball.
És így a beszélgetésünk végéhez közeledve, akkor ejtsünk egy pár szót arról is, hogy mennyivel lett drágább ez a sport a digitalizáció miatt. Ugye ugye kiemelném a labdát is, ideig csak egy jó minőségű labda kellett, de most ugye ezt fel kell szerelni érzékelőkkel. Kellenek kamerák, kellenek szimulátorok, és hosszan lehetne sorolni mindazt, amiről szó volt a mai digitális világban.
Van egy érdekes kettőség, mert tényleg arról van szó, hogy a labdarúgás profi szintjén jelentősen drágább lett. Amikről beszélgettünk végig, hogy milyen technológiai megoldások kellnek ahhoz, hogy a videóbíró alkalmazható legyen, a gólvonal technológia alkalmazható legyen, pláne ez a félautomata lesrendszer alkalmazható legyen, ezek drága eszközök, ezeknek a telepítési költsége igen nagy, millió eurós nagyságrendű, ki kell gazdálkodnia valakiknek, a nemzeti szövetségeknek vagy a kluboknak. Ha valahol piaci alapon működik a labdarúgás, tehát nem úgy, mint Magyarországon, ott ez mondjuk még nehezebb. De egyébként akár Magyarországon is valaki ezt a cehet viseli, tehát valaki fizeti ezt a pénzt, nálunk ez inkább a közpénzből megy, másoknál a piac, de ott akkor a szponzoroknak kell kifizetni, vagy egyébként a fizető nézőknek kell kifizetni, tehát aki járnak a mérkőzésre, vagy előfizetnek a televízióban azért, hogy nézhessék a mérkőzéseket, tehát mindenképpen drágábbá válik, és mint az elején is mondtam, vagy a beszélgetés korábbi részében is mondtam, ennek nyilván van egy kockázata. Sokba kerül, van a másik oldalon olyan haszon, ami miatt megéri ezt finanszírozni hosszabb távon, szerintem ez sem biztos még. Ugyanakkor az is látszik, hogy a labdarúgás a maga pőre valóságában, hogyha onnan nézem, hogy mennyire hozzáférhető ez a játék mondjuk a fiataloknak, vagy mennyire hozzáférhető a 30-as, 40-es, vagy még idősebb generációnak, tehát hogy mennyire könnyű ezt játszani, azt gondolom, hogy továbbra is az egyik leghozzáférhetőbb sport a világon. Oda nem kell csipes labda, oda elég egy sima bőrlabda, oda elég két kapu, de az is lehet, hogyha gyerekekről beszélünk, négy darab hátizsák, amiből két kaput csinálunk, meg kell egy nagyobb füves terület, adott esetben nem is füves, és lehet játszani. És igazából ennek a sportnak ez a varázsa és ez a vonzereje, hogy nagyon-nagyon alacsony a belépési küszöb, nagyon könnyű játszani, nagyon könnyű beleszeretni, és persze, hogyha a top szintjét nézzük, akkor egyre drágább, és arról is lehetne beszélgetni, hogy mennyire hozzáférhető a top futball mondjuk a kevésbé tőkeerős rétegeknek, ma mennyire a munkásosztály vagy a középosztály sportja ma még a top futball, mennyire könnyű mérkőzésekre jegyet vásárolni, azok mennyibe kerülnek, mennyibe kerül a futball bajnokságok előfizetési díja a televízióban, és ezzel kapcsolatban szerintem vannak jogos kritikák, és érezhető egy szűkülés. Ugyanakkor, hogyha magát a sportágat nézzük, és nem az erre épített üzletet, az még mindig az egyik leghozzáférhetőbb sportot jelenti a világon.
Összegezzünk. Elképzelhető a mai foci digitalizáció nélkül, és mire lehet ilyen tekintetben számítani akkor a jövőben? Milyen új megoldások várhatóak, és mennyire tolódhat el ez a sport, vagy akár más is a technológia irányába?
Szerintem nem kérdés, hogy a digitalizációs utcában visszafordulni nem lehet. Nem olyan régen, pár héttel ezelőtt volt egy szavazás az angol első osztályú labdarúgó bajnokságon a Premier League-ben arról, hogy vezessék-e ki a videóbíró rendszerét, tehát amit néhány éve bevezettek, azt igazából felejtsék el, és mivel nem működik elég jól, vagy a szurkolók nem érzik eléggé a magukénak, vagy nem érzik, hogy igazságosabb ettől a játék, ezért inkább felejtsék el, és térjenek vissza egy korábbi állapotba. Ugye erre a futballban soha nem volt még példa, hogy visszatérünk egy korábbi állapothoz. Fejlődés az mindig egyenes vonalú volt, és haladtunk előre egyébként akár a technológiai utcában, például akár az üzlet felé vezető úton. Ez a szavazás végül nem lett eredményes abban a szempontból, hogy leszavazták ezt a kezdeményezést, tehát marad a videóbíró, és továbbra is nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy a klubba visszaforduljon ebből az utcából, és hogy ne több, hanem kevesebb digitális vagy technológiai eszközt használjon. Hogy mi lesz a következő, azt azért nehéz megítélni, mert miközben az ember tudja, hogy sok-sok technológiai eszköz rendelkezésre áll már abból, hogy még inkább mérhetővé tegyük a játékot, hogy még több kamerával, még több csippel lássunk el játékosokat, labdát, még pontosabban tudjuk mérni dolgokat. Nem biztos, hogy a fejlődés irányát az jelenti, hogy minél több mindent mérjük, vagy még digitalizáltabbá tegyük ilyen szempontból a játékot. Szerintem a kulcskérdés az, hogy mit akarunk megváltoztatni a játékban, milyen helyzetekre akarjuk alkalmazni mondjuk ezeket a videóbírós megoldásokat. Akarjuk azt bevezetni, hogy legyen a játékosoknak vagy az edzőknek challenge lehetőség, amikor ők maguk kérhetik, hogy használják a videóbírót. Fél időnként mondjuk kétszer, szerintem az változtatna egy nagyot a játék dinamikáján, hogy másokhoz is oda kerülne ez a lehetőség, hogy használják, vagy használtassák a technológiát. De egyébként akár a közvetítések esetében is elképzelhetőek ezek a technológiai újítások. Beszéltünk erről az egész pályát bepásztázó kamerarendszerről. Ma már Nyugat-Európában rendelkezésre állnak olyan előfizetések, ahol a televízió néző kiválaszthatja azt, hogy milyen kamerállásban akarja követni a mérkőzést, és választhatja azt az úgynevezett taktikai kamerát, ahol minden játékos lát. Én már láttam olyan közvetítést Dániában, ahol a labdás játékosnak ki van írva neve automat. automatikusan a képernyőn, tehát megjelenik, akinél a labda van. Adott esetben van arról egy ilyen kis térkép, ez a konzolos játékokból ismerős lehet, ahol az összes játékosnak a helyezkedése megjelenik. Miközben én nézem a meccsképet, alul, ha letekintek egy picit lejjebb, akkor ott látom ilyen pontszerűen elhelyezkedve a két csapat játékosait, hogy hol helyezkednek éppen. És itt szerintem a lehetőségek tárháza gyakorlatilag végtelen. Azt kell megtalálni, akár adott országonként külön-külön is, hogy mi az a technológiai újítás, ami még hozzáad a szurkolói vagy tévénézői élményhez, és mi az, ami igazából túlságosan megosztja a figyelmet és elvesz belőle. Nyilván is sok embernek sokféle különböző ízlése lehet. Szerintem ez egy izgalmas terület lesz a következő néhány évben.
Legyen így, és legyen ez a zárszó. Köszönöm, köszönjük, hogy itt volt a mai digitális világban, és válaszolt a kérdésekre.
Én köszönöm a meghívást, minden jót.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Kele János közgazdász újságíróval, a 24.hu futball szakírójával, az Itzer nevű podcast házigazdájával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.